60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint jövőre 2026-ban 3 alkalommal szombaton is munkanap lesz. Cserébe azonban az év elején, nyár végén és karácsony előtt hosszabb pihenésre nyílik lehetőség. Január 2-a, augusztus 21-e és december 24-e pihenőnap lesz, ezeket viszont január 10-én, augusztus 8-án és december 12-én szombaton kell ledolgozni. A Budapesti Közlekedési Központ 2026-ban új közbringa rendszer indítását tervezi, amely a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető flottával és elektromos rásegítésű kerékpárokkal valósul majd meg, tudatta a Magyar Távirati Iroda. A közlemény szerint a megújuló közbringa rendszerben a tervek szerint kétszer annyi kerékpár, többszörös leadási ponttal és több mint 80%-kal nagyobb területen szolgálja majd ki az igényeket. Eladó a misztikus kékestetői torony. Az egykori televíziós adótorony 980 millió forintért cserélhet gazdát, derül ki a Híradó oldalán. A hirdetés az ingatlan.com ajánlatai között található. A hirdető viszont nem csak a vásárlást ajánlja fel, hanem közös üzemeltetési, befektetési lehetőséget is üzlettársként. A hirdetési szöveg szerint az épületben teljes körű felújítással egy különleges turisztikai attrakciót hozhatnának létre, például misztikus torony vagy pokoli torony néven. A portál felidézte, hogy a kékes megmászása, a kirándulás az ország legmagasabb csúcsán már a 19. században is vonzó lehetőségnek számított a turisták körében. A fából készült 20 méter magas kilátót 1888-ban építették, és Vas József népjóléti miniszterről nevezték el Vas kilátónak. Magyarországon az egyik legjobb a közbiztonság Európában, azonban erre veszélyt jelent a kábítószerrel összefüggő bűnözés, mondta Horváth László kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A kábítószer a fiatalokat célozza, ezért kíméletlenül kell fellépni a kábítószerkereskedőkkel és terjesztőkkel szemben. Felidézte, hogy az alaptörvényben rögzítették, a kábítószer előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése is tilos Magyarországon. Kitért az új kábítószer ellenes törvényre is, amely június 15-től lép életbe, és véleménye szerint új helyzetet teremt a kábítószerkereskedők, terjesztők és fogyasztók számára is. Horváth László közölte, a kábítószerrel szembeni fellépésnél nagy szerepük van a polgárőr egyesületeknek is. A polgárőrség a kormány és az egész magyar társadalom stratégiai szövetségese, jelentette ki. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője törvénymódosítási javaslatban kezdeményezi, hogy legyen nyitva hagyományos pénztár is a boltokban az önkiszolgáló pénztárak mellett. A törvényjavaslat szerint a 400 négyzetméter feletti alapterülettel rendelkező kereskedelmi egységeknek legalább egy ember által működtetett pénztárat kelljen biztosítani a vásárlók részére. Egyszeri 50 ezer forintos bérkiegészítést kapnak a MÁV és a Volán dolgozói, jelentette be Lázár János közlekedési miniszter. Facebookon azt írta, a MÁV csoportban több mint 50 ezer ember tartja nap mint nap mozgásban az országot. Az idén ezzel a juttatással köszönik meg a munkájukat. Áprilisban 5323 gyermek született Magyarországon. Ugyanebben a hónapban 9565 halálesetet regisztráltak, ami jelentős természetes fogyás, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ilyen alacsony havi születési adatot még egyszer sem regisztráltak Magyarországon. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható a fátyolfelhők, valamint az időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett. Elsősorban az északkeleti harmadban alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. A déli délnyugati szél helyenként megélénkül, délután 26-32 fokot mérhetünk.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Oswald Nándor ötvös mestert szeretettel köszöntöm Mesterségem címere című portréműsorunk mai adásában. Olyan emberekkel beszélgetek ebben a műsorban, akiknek a foglalkozásuk, a hivatásuk. Nos, ön annak idején miért is választotta ezt a mesterséget?
Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon hosszú út vezetett idáig, és azért most már nagyon sok munkám született. Amit el tudok mondani a gyerekkoromról, hogy nagyon sokat dolgoztam, különböző művészetek érdekeltek, a rajzfilmezéstől kezdve, a rajzolástól, festészettől, szobrászkodástól. Tehát olyan iskolába jártam, olyan szakkörökbe jártam, ahol ezekkel lehetett foglalkozni. Tehát mindig is benne volt ennek a művészetnek a szeretete. Gimnázium után adódott egy lehetőség, a családban volt egy bácsi, akinek volt egy kis műhelye, ott nagyon sok időt töltöttem, és ott megbabonáztak ott a gépek, meg megbabonázott az egész világ, és jelentkeztem a Práter utcai iskolába, és sikeresen felvételt is nyertem.
Ez hol volt? Budapesten?
Budapest. Én budapesti vagyok. 2002-ben költöztem Jászberénybe, de Budapesten folytattam a tanulmányaimat, és ott a Práter utcában volt ez az iskola.
Akkor kijelenthetjük, hogy már gyermekkorában idézőjelben rabul ejtették önt a különböző művészetek.
Igen, ez teljesen elmondható. Nagyon sok művészetet kipróbáltam, de szerintem nem csalódtam abban, hogy végül is ezt választottam.
Milyen iskolákat kell végezni egy ötvös mesternek? Olyan szépen hangzik ez a kifejezés, na de hát hogyan válhat az emberből ötvös mester?
Hát a mai világban is úgy van ez, hogy valaki gimnáziumot végzett, utána jelentkezik el a szakiskolába, és ott már csak végül is szakirányú képzés folyik, tehát megtanulja a szakmának a kézzel végezhető dolgait, és ugyanakkor pedig nagyon sok művészettörténelmet, tehát ilyen szakirányú a képzés, és megtanuljuk az anyagnak a tulajdonságait, ami nagyon fontos, mert későbbiekben, amivel dolgozunk, azt nagyon jól ismernünk kell.
Milyen anyag az, aminek meg kell tanulni a tulajdonságait?
Mi nemesfémekkel dolgozunk, tehát arany, ezüst a leginkább, amelyikkel dolgozunk, de ugyanakkor nagyon sok olyan a vastól kezdve a réz szükségünk van annoknak a tulajdonságainak az ismeretére is.
Legendás az arany és az ezüst. Sok mindent tudunk róla, de véleményem szerint sok mindent nem tudunk róla. Nos, milyen alapanyag is az arany és az ezüst?
Tehát azért hívják őket nemesfémeket. Nem azért, mert hogy kitaláltuk, hogy ezek a fémek mostantól kezdve legyenek nemesfémek, hanem ezek olyan tulajdonságokkal, fizikai, kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amely más fémektől megkülönbözteti őket. Tehát az aranynak, ezüstnek nagyon jó a hővezetése. Nagyon jó ellenáll savaknak, lúgoknak. Régebben is, amikor ezek használati tárgyak is voltak, az ezüst tárgyak, ezeket nagyon szerették, mert kimondottan ellenálltak mindenféle kémiai vegyszernek. Tehát ezeket a tulajdonságaikat plusz még jól nyújthatók, formálhatók. Ezek alapján különböztettük meg őket, és azt mondtuk, hogy ezek nemesfémek, és hát természetesen a ritkaság az előfordul a természetben, ez is hozzájárult ehhez.
És miket tanultak önök az iskolában? Hogyan kell bánni ezekkel a bizonyos nemesfémekkel?
Szerintem én egyik legjobban felépített tanterv volt akkor az iskolában. Nekem voltak amerikai osztálytársaim, sokan jártak ide, mert hogy itt megtanulták azt a régi, hagyományos kézművességet. Úgy épült fel a mi tantervünk, hogy mindig el kellett készítenünk egy tárgyat, teszem azt az elén egy vizes kancsót. Ezüst művesként végeztem. Akkor kellett először, azt mondta az oktatónk, hogy mondjuk a következő órától elkezdünk egy vizes kancsót, egy kelyhet készíteni. Azt nekünk otthon Hosszas kutató munka után kellett terveznünk egy lerajzolni szépen méretarányosan. Ő azt ezek után megnézte, jóvá hagyta, és azt mondta, hogy ez igen, ezt meg tudod csinálni, tessék neki állni. Ez a munka körülbelül 2-3 hónapig tartott, és akkor ezt ő folyamatosan minden egyet fázisát ellenőrizve elkészítettük egy tárgyat. Amikor ez elkészült, akkor utána jött egy következő, egy gyümölcsös kosár, vagy bármilyen tárgy, ugyanúgy elkészítés. Nagyon sok volt a kutató munka már akkor, nagyon sokat jártunk már akkor, például egy tárgyaknál ránézünk akkor olyan templomokba, ahol megnéztük, hogy milyen kegytárgyak voltak abból, és abból is merítettünk ötleteket, és akkor azok alapján rajzoltuk meg a terveket.
Mesterei és oktatói voltak Szabó László és Enders Tibor. Nos, miket is tanult ön a mesterektől? Mire tanították meg önt, és mitől jó egy jó ötvös mester?
Ezek a mesterek a saját szakmájukban nagyon profik voltak. Őket választották ki az iskolába, hogy ők adták a szakmai tudást. A mai napig is, tehát ők foglalkoznak ezzel, és tanítják a gyerekeket. Elmondhatjuk Enders Tiborról, hogy őt a mai napig is Finnországban többször meghívják, és egy hónapot kint van a kinti iskolákban is tanít. Megmutatja valóban a kézzel készítés, hogy ez hogy működik, és ebben ők nagyon profik voltak.
A pénzverőben dolgozott, ezüstművesként végzett, és utána Sonfai Iminél is dolgozott több mint 5 évig. Nos, mi volt az ön feladata a pénzverőben?
Tehát amikor én bekerültem az iskolába, elég jól tanulmányokat végeztem, első évben megnyertem a szakma ifjú mestere címet.
És ehhez szívből gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. És hát már ott látszott, hogy azért jó volt a választás, amikor ezt az ágat választottam, ezt a szakmát, és megmutatkozott, hogy ez van valami érzékem. Amikor elvégeztem az iskolát, elég magas szinten, akkor volt a pénzverőnek egy olyan osztály, hogy úgy hívták, hogy ötvös áru, ahol kimondottan ötvös termékek születtek, akkor ott készültek a trojkák, a sakkészlet, hajó, tehát akkor kimondottan ilyen műtárgyak készültek, ezek sokszor külföldi piacra. Tehát itt olyan emberek dolgoztak, akik a szakmájukban a magasabb színvonalat képviselték. Egy probléma volt csak itt, hogy akkori korban egy fiatal számára nagyon kevés volt a fizetés, tehát nekem is döntenem kellett, hogy maradok ott, vagy elmegyek inkább egy olyan irányba, hogy meg tudjak majd élni ebből, amit csinálok. Ezért kötöttem ki a maszek világban, és ott egy teljesen más szemléletet tanulva 6 évig dolgoztam, és szerintem nagyon jó alapokat adott, hogy későbbiekben megálljam a helyem a világban.
És sikerült is megállni a helyét, hiszen 1992-ben önállósult, tehát önálló céget nyitott, és Jászberényben nyitotta meg üzletét, azt az üzletet, ahol jelenleg is beszélgetünk.
Igen, az volt az elképzelésem, hogyha nyitok egy üzletet, először körbenéztem természetesen Budapesten, és már akkor úgy találtam, hogy nagyon sok ékszerész van Budapesten, és volt családnak kapcsolata Jászberénnyel, lejöttünk, megnéztük, hogy itt mi a helyzet, és itt találtunk egy olyan lehetőséget, amit meg is ragadtam. Tehát 1990 óta Jászberényben is van üzletem. Ehhez hozzátartozik, hogy későbbiekben Budapesten is nyitottam egy nagy műhelyt, és több üzletet nyitottam Magyarországon, de a Jászberény mindig megmaradt a kedvencnek.
Sőt, hát így is nyilatkozott, több nyilatkozatot olvastam önnel kapcsolatosan, hogy a jászberényi emberek kedvesek, barátságosak, emberszeretőek, és ön szeret itt élni, jól érzi itt magát ebben a városban.
Nagyon szeretem Jászberényt, mert egy kicsit arra emlékeztet, hogy én angyalföldi vagyok, és az angyalföldnek akkori milliójéhez nagyon hasonlít most Jászberénynek a hangulata. Az a rész, hogy a biztonságérzetet, a minden elérhető, tehát Budapest most már egy annyira nehéz élhető város lett, számomra legalábbis, hogy én itt Jászberényben sokkal inkább megtalálom azt a nyugalmat, ami szükséges az alkotáshoz.
Említettük, hogy Jászberényben él, szeret itt élni, és kapcsolódik, vagy az évek során kialakult már a kötődése a jász emberekhez?
Valahogy megpróbáltam, hogy befogadtak ezt meghálálni, ezt valahogy úgy próbáltam megtenni a saját szakmámon keresztül. Ez abból látszik, vagy abból lehet nyomon követni, hogy több kiállításom volt itt Jászberényben, ahol megpróbáltuk ezeket a régi jász motívumokat, jász gyökereket felkutatni. Ez teljesen az Uráltól, a Sztyeppétől egészen a japán tengerig, és ezt megpróbáltuk egy kicsit olyan ékszerész tudással vizsgálni. Ennek az lett az eredménye, hogy találtunk olyan összefüggéseket, ami a jásságra jellemző, és akkorik onnan származnak. Például, csak hogy példát mondjak, a Tilla tepén, ez Afganisztán északi részén volt egy hatalmas ásatás. Oroszok végezték ezt az ásatást még 1900-as évek végén, és hatalmas 6 királysírt találtak, vagyis egy férfinak és 6 hölgynek a sírját találtak meg. Ezek hercegnők és egy királysír lehetett. Ezek annyira gazdagok aranykincsekben, legalább olyan, mint a Tutanhamonnak az aranykincsei, tehát nagyon sok aranykincset találtak, és az egyik sírban egy nagyon előkelő hölgynek a koronáját is megtalálták, ami egy különleges koronya, életfa motivumokkal, tehát itt előjött az életfa vizsgálata. Ez a koronának az érdekessége, hogy 2011-ben Londonban volt egy hatalmas kiállítás, annak apropóján, hogy Kabult bombázták, és ezeket a kincseket ilyen biztonságos helyen Londonba be tudták mutatni. Ez a korona, ez volt a kiállításnak a fő attrakciója. Most ennek a koronának készítettem el a teljes pontos másolatát, és ez volt kiállítva itt Jászberényben is. A másik ilyen érdekesség, hogy ez a 6 sírban találtak egy gyönyörű nyakéket is. Annak is megvan az, hogy milyen motívumok a hold, a napocska motívumok hogy jelentkeznek, és lehetett vizsgálni, hogy ez hogy ment végig az ős magyar tudatvilágba, hogy jelentkezik ez a mai napig, és ebből volt Jászberényben néhány éve egy hatalmas átfogó kiállítás, ahol az életfa motívumtól kezdve a tükör, mint jelképnek a használata, és ez egy nagyon jól be lehetett mutatni az én munkáimon keresztül. Tehát ebből egy teljesen különálló anyag, egy különálló munka az én részemről, de ez is egy teljes felölelő munkát jelent.
És a korona másolat, valamint a nyakék, mind a mai napig az ön tulajdonában vannak, és lesz arra mód és lehetőség, hogy mások is megnézzék, mások is megismerjék ezeket a csodákat, vagy szembesüljenek valóban, hogy hát ilyen a magyarság múltja.
Igen, mi nagyon keresjük azt a helyet, ahol ezt be lehetne majd mutatni, mert tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt a szarvas ábrázolásoktól kezdve, például itt nagyon rámentünk a tetoválásokra, hogy vannak nagyon sok tetovált asszonyok voltak, hogy ezek a szkítáknál nagyon jellemző volt ez, és ezeken ott van a szarvas motívum, ott van az a világfa, életfa motívum. Tehát ezeket nagyon jól megőrizte a sztyep, hogy ezeket a testeket, és ezeken rajta vannak ezek a motívumok. Tehát itt ez egy nagyon komoly kiállítási anyag, amit Jászberényben szerencsére helyt kapott, de ugyanaz nagyon jó lenne, hogyha ez egy, mint egy utazó kiállítás, máshol is meg lehetne nézni.
Beszéljünk akkor az ékszerekről, hiszen egy ötvös mesternél nagyon fontos, hogy miről és hogyan lehet megismerni az ő munkáit. Nos, miről ismerhetőek meg az ön által készített munkák, amelyek olyan Oswald Nándorosak, ha fogalmazhatok így?
Igen, szerintem akkor jó egy igazi ékszerész, ha van egy saját stílusa. Vannak olyan dolgok, amiben erős, tehát olyan készítési módok, amiben ő erős, és azt gondolom ezt hangsúlyozza is ezeknél. Nekem elindult egy olyan stílust képviselek, amiben leginkább tehát műtárgyakat készítek, autókat, kis maketteket. Ez onnan adódik, vagy onnan ered, ahonnan a pénzverőnek az ötös árujából. Ott volt először, hogy ilyeneket készítettünk, és amikor eljutottam arra a szintre, hogy a saját keftelésemnek, vagy a saját szórakoztatásomnak, és ilyeneket készítettem már a munkám mellett, akkor mindenképpen ehhez akartam visszanyúlni, olyan tárgyat készíteni, ami kicsit egyedülálló a világon, nem sokan csinálnak ilyet. Amikor készítek egy ilyen tárgyat, soha nem az lebeg a szemem előtt, hogy hogy lehetne ezt olcsón megvalósítani, hogy lehetne elsporolni bizonyos munkafázisokat. Pont ellenkezőleg, ilyenkor olyan munkafázisokat, olyan rég elfeledett technikákat próbálok alkalmazni, amik munkaigényesek, de pont az a lényege, hogy egy gyönyörű műalkotás legyen a végeredmény.
Beszélünk itt például a Mayflower hajó ezüst modelljéről, a New Englandi bálnavadász hajó kicsinyített másáról, vagy egy ezüst Harley Davidson motor modelljéről. Mit tudhatunk ezekről az egyedi műtárgyakról?
Hát az a elgondolásom volt, hogy mindig először készítek egy olyan tárgyat, ami az eredetinek a pontos mása, lekicsinyítve természetesen. Ilyen volt például egy Rolls-Royce Phantom gépjárműnek a pontos kicsinyített mása, amely egy amerikai szaplapban egy írás jelent meg róla, mert a szakíró összehasonlította az én Rolls-Royce-omat az eredeti Rolls-Royce-szal.
Ami és megegyezett?
Megegyezett. Talált hibát, például az egyik hiba az volt, hogy az én autómban lévő karburátor az egy 2 évvel későbbi modellnek a karburátora, tehát nem egy 1935-ös, hanem egy 38-as modell karburátorja, meg hogy az ajtó kilincs az nem úgy állt az eredetibe. Tehát én mondtam, hogy egy ékszerész vagyok, ő meg mondta, hogy ő meg Rolls-Royce szakértő, úgyhogy ő észrevette ezt a hibát, de adózott, hogy ez csodálatos, és mondom, annak apropóján írt erről, hogy az eredeti autó egy Maharadzsának az autója volt, és abban az évben Monakóban került árverésre. Ezért egy nagyon komoly amerikai szaklapban született ez a cikk.
Ez egy nagyon minden részlete kiterjedő előtanulmányt is jelent, hiszen valóban minden egyes részletét ismernie kell annak a hajónak, annak az autónak, amelyet éppen megformáz.
Igen, minden munkát megelőz egy másfél éves adatgyűjtés. Amikor az ember, hál' Isten, az interneten már nagyon sok anyag fenn van, meg lehet találni, és akkor ezeket a mindenféle nézeteket, a futóműtől kezdve, a rugózástól kezdve mindent le tud tölteni az ember, és el tudja indítani a tervezés folyamatát. Tehát mindig van egy tervezés, és akkor utána következik a kivitelezés. Utána jön az a nehézség, hogy utána nekem ki kell találni, hogy az a kerék hogy fog forogni. Tehát ilyen kicsibe is azért ezekhez ragaszkodni kell, hogy ezek a tulajdonságai megmaradjanak a gépjárműnek, és akkor ezekkel egy problémát mindig meg kell oldani. Ahogy visszatérve az előbb, hogy tehát mindig el szoktam készíteni egy pontos mást, ilyen volt a Rolls-Royce. A következő, amikor elkészítettem egy 1935-ös ugyanúgy egy Mercedes-Benz gépjárművet, ott már eltértem, tehát a maga a méret, meg maga az gépjármű az alap, de ott olyan technikákat alkalmaztam, a tűzzománctól kezdve drága kövekkel kirakott, ami már egy sokkal ékszerebb jellegét adott a gépjárműnek.
És milyen arányban készíti ezeket a tárgyakat, vagy műtárgyakat?
Ezeknek a súlya körülbelül 1 kiló, nemesfémből készülnek természetesen, 1 kiló körül vannak, és körülbelül egy olyan 25-30 cm a hosszuk, tehát egy kézzel fogható, meg egy jól látható. A hajó az még nagyobb, mert a Mayflower az egy olyan 50-54 cm-re emlékszem, hogy körülbelül akkor a méret aránya. Még érdekessége, hogy az új világot felfedező kis emberek még rajta is vannak, integetnek az új világ felé.
Na jó, elkészülnek ezek a műtárgyak, gyönyörködünk bennük. Na de utána mi lesz a sorsuk? Hova kerülnek ezek a csodák?
Ezek a csodák, most már 9-10 ilyen tárgyam van, tehát ilyen műalkotásom. Ezekkel nagyon szeretek kiállításokra járni, nagyon szeretem bemutatni. Végül is szeretném azt mutatni, hogy azért a magyar ékszerészek, a magyar ötvösök mire képesek, hogy milyen komoly iskolákat végeztünk el, és hogy mire a nagyvilágban azért ezzel nagyon büszkék lehetünk. Többször jártam Indiába, ott is egy meghívásra voltam, és Magyarországot én képviseltem ezekkel a munkákkal, és ott teljesen csodálták pont azért a tulajdonságáért, hogy annyira részletgazdag, annyira a technikákban is nagyon dúskál, hogy ők általuk ez teljesen elképzelhetetlen. Mindenki azt kérdezte, hogy hány készül ebből, és mondtam, hogy ebből ez az egy, és miért nem csinálsz ebből többet? Azért nem csinálok, akkor csinálok egy másikat. És ez teljesen rabul ejtette őket.
És mikből készülnek ezek, akár a Porsche, akár a Rolls-Royce, tehát soroljuk fel, legyen olyan kedves, valóban az alkotó elemeket. Milyen részei vannak, milyen értékes részei egy-egy ilyen műtárgynak?
Javarészt nemesfémből készülnek, tehát ezüstből, és akkor ezek aranyozva, nagyon sok tűzománcot alkalmazok. Vannak például a motornál mindenféle ónix kőtől kezdve lápisz lazuli, tehát nemes köveket is tudunk belefoglalni. Például van egy Aston Martin gépjármű, ami egy olasz kisvárosban van elhelyezve, tehát ez is egy gránitra van az egész fölépítve, és ezt a kis Aston Martint egy 3500 darab kő borítja, tehát úgy néz ki, mintha ilyen porcukorral meg lenne hintve az egész.
Beszéljünk különleges feladatokról és megrendelésekről is egy kérdés erejéig, hiszen 2001-ben a Gyűrűk ura első részének magyarországi bemutatójára a forgalmazó cég egy különleges meglepetést készítetett a mozi látogatóknak. Nos, mi is volt ez a megrendelés?
Igen, akkor jött Magyarországra a film, és akkor a forgalmazók kitalálták, hogy eznek a filmnek a hangulatához illeszkedő gyűrűket meg kellene tervezni, és ezt kisorsolják a jegyet vásárlók között. És akkor egy pályázatot írtak ki, én is jelentkeztem erre a pályázatra, és hát hál' Isten meg is nyertem, és nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy elkészítettem ezeket a gyűrűket.
És miből készültek ezek a gyűrűk?
Ezek is ezüstből készültek, ezek is lápisz lazuli az egyik olyan kő, amit nagyon szeretek, és ebbe a korba bele is illett, tehát olyan technikákat kellett alkalmazni, ami a korra jellemző.
A kegytárgyakról is kell beszélnünk. Nos, egy ötvös mester hogyan vesz részt a kegytárgyak restaurálásában?
Mivel az iskolában én ezüstművesként végeztem, mint ahogy említettük az elején, én az ezüstművest úgy kell elképzelni az aranyműveshez képest. Nem azt jelenti, hogy ki mivel dolgozik, hanem az ezüstműves nagyobb tárgyakat készít. Tehát a villától kezdve, a kelyhektől, a vizes kancsó, a kosaraktól, tehát ilyeneket készít egy ezüstműves, és mivel nekünk nagyon sokat kellett a művészettörténettel kapcsolódni, foglalkozni és tanulni, tehát meg kellett tanulnunk a régi kegytárgyaktól, hogy hogyan készültek, milyen módon, hogy vannak összerakva. Tehát innen jött az a lehetőség, hogy amikor megkerestek itt Jászberényben is az egyháztól, hogy vannak olyan sérült egyházi használati tárgyaktól kezdve, hogy tudok-e abban segíteni, hogy ezeket restaurálni lehessen. És mondtam, hogy természetesen, és ez nekem egy nagyon szép kihívást jelentett. Nagyon szerettem, és nagyon jó volt, tehát amikor az ember darabokra szedik, és benne talál olyan csodálatos visszaemlékezéseket is, ez egy jó érzéssel tölti el az embert, és ugyanakkor pedig a végén a végeredmény, meg még inkább, amikor egy olyan kegytárgyból egy sérült, aminek se fénye nincs, de tudjuk, hogy egy értéket képvisel, és abból egy csodát tudunk alkotni.
Sok mindenről beszéltünk, műtárgyakról, kegytárgyakról. Van-e ezek közül kedvence valami miatt?
Hát mindig az a kedvenc, amivel dolgozok. Megmondom őszintén, akkor úgy tudok egy ilyen tárgyat csak elkészíteni, körülbelül 2-3-4 év, attól függ, hogy mennyi más elfoglaltságom van, hogy akkor csak ennek élek. Akkor ez motoszkál az agyamban, hogy ezek a problémák, amik így menet közben adódnak, hogyan tudom kiküszöbölni, hogyan tudom megoldani. Akkor inspirál, hogyha van egy kitűzött dátum is, hogy most ezt meg kell csinálni, mert ez 2 hét múlva, 3 hét múlva egy kiállításon bemutatásra kerül. És amikor ez elkészül, akkor az emberben van egy nagyon nagy büszkeség, egy nagyon jó érzés, de ugyanakkor pedig egy kicsit olyan üresség lesz utána hirtelen úrrá az emberen, de akkor már elkezd egyből motoszkálni azt, hogy mi a következő kihívás, és akkor megyünk tovább. És a legjobb érzés az, megmondom őszintén, amikor egy olyan kiállításon lehet ezt bemutatni, ahol ott van az összes, mert én magam is akkor csodálkozok rá, és megyek végig azokon a tárgyakon, hogy 4 éve, 5 éve, 10 éve mi volt az, amit akkor alkottam. És tehát a műtárgyaktól kezdve az egyházi kegytárgyakat is előttem, most már úgy sem, hogy mindig lefotózom, hogy nézett ki. Amikor szétszedem, akkor is lefotózom, ez abban is segít, amikor összerakja, mert ez olyan, mint egy puzzle, hogy a végén azt se tudom, hogy nézett ki eredetileg, tehát későbbiekben ez is segít, és a végén a kettőt egymás mellé állítja, hogy ilyen volt, ilyen lett, sokkal nagyobb a szembetűnő a különbség.
Riportunk végén már csak egyetlen egy kérdés marad. Elgondolkodott-e már azon, hogy mi a szépsége ennek a szakmának, amit nemes egyszerűséggel, szó szerint nemes egyszerűséggel csak így írunk le, és ezzel a szóval illetünk, hogy ötvös mester?
Hát sokat gondolkodtam rajta, hogy hogy lehetne ezt megfogalmazni. Szerintem, és ezt próbálom a fiataloknak is továbbadni, hogy minden fiatalnak, pályakezdőnek, aki ezzel, vagy bármilyenvel is foglalkozik, meg kell találni a saját értékét benne, a saját hangját, amit először is beszéltünk, hogy milyen stílusa, a saját stílust. Nem szabad mindig másnak a stílusát majmolni, vagy azt követni. Lehet abból inspirációt gyűjteni, de ugyanakkor meg kell teremteni a saját stílusodat. Ha ez már sikerül, és tényleg úgy látszik, hogy az én munkámban ez már sikerült is, akkor ez egy nagyon jó érzéssel tölti el az embert.
Oswald Nándor ékszerész ötvös mesternek köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. XIV. Leó pápa papokat szentelt a római egyházmegyének. Nem az a lényeg, hogy tökéletesek legyünk, hanem hitelesek. A törvényszövegekért felelős dikasztérium magyarázó jegyzete a keresztelési anyakönyvi adatok törlésének tilalmáról. Leó pápa papokat szentelt. Nem az a lényeg, hogy tökéletesek legyünk, hanem hitelesek. Szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában 11 diakónust szentelt pappá a Római Egyházmegye számára. Homiliájában Urunk mennybe menetelének liturgikus jelentéséről, valamint arról elmélkedett, hogy a papok Isten népéhez tartoznak, és a legfontosabb feladatuk az egyház hiteles arcának felmutatása.
Cari fratelli e sorelle! Oggi è un giorno di grande gioia per la Chiesa e per ognuno di voi ordinandi presbiteri.
Kedves testvéreim, nagy öröm ez a mai nap az egyház számára és mindannyiótoknak, szentelendő papoknak és hozzátartozóitoknak, barátoknak és a képzésetek éveiben veletek tartó társaknak, kezdte szent beszédét a pápa. A papszentelés szertartásában több helyütt szerepel a kapcsolat Isten népével. Az isteni öröm mélysége, tágassága és még a tartama is, amit most megélünk, egyenesen arányos azokkal a kapcsolatokkal, amelyek léteznek és növekednek majd a szentelendő papok és a nép között, amelyből származnak, amelynek részei maradnak, és akikhez küldetésük szól.
Siamo popolo di Dio. Il Concilio Vaticano II ha reso più viva questa consapevolezza.
Isten népe vagyunk, állapította meg Leó pápa, majd emlékeztetett rá, hogy a II. Vatikáni zsinat jobban tudatosította ezt, mint egy megelőzve az időt, amikor az odatartozás meggyengült, és az Isten tudat is ritkább lett. Ti vagytok a tanúi annak, hogy Isten nem fárad bele abba, hogy egybegyűjtse gyermekeit, akik bár különbözőek, mégis egy dinamikus egységbe vonta őket. Isten öröme nem zajos, hanem valóban megváltoztatja a történelmet, és közel hoz bennünket egymáshoz. Ennek ikonja Mária látogatása Erzsébetnél, melyet a Világegyház május utolsó napján ünnepel. Ebből a találkozásból látjuk kibontakozni a Magnificatot, annak a népnek az énekét, akit meglátogatott a kegyelem.
Gesù anzitutto nel Vangelo non ci appare schiacciato dalla morte imminente né dalla delusione per i legami infranti o rimasti incompiuti. Lo Spirito Santo, al contrario, intensifica quei legami minacciati.
Jézus az evangéliumban nem úgy tűnik fel előttünk, mint akit lesújt a közelgő halál, sem pedig a megszakadt vagy be nem teljesült kapcsolatok miatti csalódás. Az imában ezek erősebbé válnak a halálnál. Ahelyett, hogy saját személyes sorsára gondolna, Jézus az Atya kezébe helyezi az itt lent épített kötelékeket. És mi ennek részesei vagyunk. Az evangélium éppen azokon a kapcsolatokon keresztül ért el hozzánk, amit a világ elkoptathat ugyan, de nem tud elpusztítani. Kedves szentelendők, ti is így tekintsetek magatokra Jézushoz hasonlóan, buzdított Leó pápa, majd hozzátette. Istené lenni, Isten szolgáinak, Isten népe szolgáinak lenni a földhöz köt minket. Nem egy eszmei világhoz, hanem a valóságoshoz. Jézushoz hasonlóan hús és véremberek azok, akiket az Atya az utatokra helyez. Nekik szentelitek magatokat, anélkül, hogy elszakadnátok, elszigetelődnétek tőlük, anélkül, hogy a kapott ajándékból egyfajta kiváltságot csinálnátok. Ferenc pápa sokszor óvaintett minket ettől, mert az önreferencialitás kioltja a misszió tüzét.
La Chiesa è costitutivamente estroversa. Come estroverse sono la vita, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù.
Az egyház felépítésénél fogva kifelé forduló, mint ahogy nyitott Jézus élete, szenvedése, halála és feltámadása. Minden eukarisztiában, minden szentmisében magatokévá teszitek szavait, értetek és mindenkiért. Soha senki nem látta Istent. Ő felénk fordult, kilépett önmagából. Fia lett az egzegézis, az élő elbeszélés. És megadta nekünk a hatalmat, hogy Isten gyermekei legyünk. Ne keressetek, ne keressünk más hatalmat. A kézrátétel gesztusa, amellyel Jézus fogadta a gyermekeket és gyógyította a betegeket, újítsa meg bennetek messiási küldetése felszabadító erejét, mondta Leó pápa. Az apostolok cselekedeteiben ez a gesztus, amit hamarosan megismétlünk, a teremtő lélek átadása. Így Isten országa már most szeretett közösségbe hozza személyes szabadságotokat, nyitottan, fiatal intelligenciátokat és erőtöket beleépítve a küldetésbe, amelyet Jézus egyházának átadott. Ahogy Szent Pál mondta az efezusi közösségnek, viseljetek gondot tehát magatokra is az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek.
Non padroni, ma custodi.
Őrzők, nem urak. A küldetés Jézusé. Ő feltámadt, tehát él és előttünk jár. Semmelyikünknek nem hivatása helyébe lépni. A mennybe menetel napja az ő láthatatlan jelenlétére nevel minket. Ő bízik bennünk, helyet készít nekünk, sőt azt mondta, jobb nektek, ha én elmegyek. Kedves szentelendők, mi püspökök is helyet készítünk nektek azzal, hogy bevonunk a küldetésbe, folytatta homiliáját 14. Leó pápa. Ti pedig helyet készítetek minden hívőnek és teremtett lénynek, akikhez a feltámadott közel áll, és akikben szeret meglátogatni és meglepni minket. Isten népe sokkal nagyobb, mint amit mi látunk. Ne szabjunk határokat neki. Szent Pál azt mondta, ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek egész idő alatt.
teniamo nel cuore e nella mente ben scolpita questa espressione. Voi sapete come mi sono comportato.
Őrizzük meg szívünkben és elménkben ezt a kifejezést. Ti tudjátok, hogyan viselkedtem. Vagyis élete átlátszó volt. Ismert, olvasható, hiteles élet. Mi Isten népében vagyunk benne, ezért ahhoz, hogy előttük járjunk, hiteles tanúságot kell tennünk, figyelmeztetett a papszentelésen a pápa. Így együtt fogjuk újra felépíteni a megsebzett egyház hitelességét, amelyet egy megsebzett emberiséghez, egy megsebzett, teremtett világba küldtek. Nem számít a tökéletesség, de fontos, hogy hitelesek legyünk. A feltámadt Jézus megmutatja sebeit, még ha az emberiség visszautasításának jelei is azok, megbocsát nekünk és elküld minket. Ezt ne feledjük, ő ma is ránk lehel és a remény szolgáivá tesz minket. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Mindaz, ami szemünk előtt összetörtnek és elveszettnek tűnt, a kiengesztelődés jegyében látszik most. Krisztus szeretetének hatalmában vagyunk. Ez egy olyan hatalom, ami szabaddá tesz és felruház arra, hogy ne birtokoljunk másokat. Felszabadít, nem birtokol. Istené vagyunk. Nincsennél nagyobb gazdagság. Ez az egyetlen gazdagság, ami, ha megosztják, megsokszorozódik. Vigyük el együtt a világba, amit Isten oly nagyon szeretett, hogy ide adta nekünk egyszülött fiát. Így telik meg értelemmel ezeknek a testvéreinknek az életajándéka, akiket most pappá szentelünk. Adjunk értük hálát Istennek, aki a papi szolgálatra hívta őket, eget és földet egyesítve. Máriában, az egyház anyjában felragyog ez a közös papság, amely felemeli az alázatosakat, összeköti a nemzedékeket, és általa boldogoknak neveznek minket. Járjon közben értünk ő, a bizalom és a remény anyja, fohászkodott végül 14. Leó pápa, a Szent Péter Bazilikában tartott papszentelési homiliájában.
Vatikáni tiltórendelkezés a plébániai keresztelési anyakönyvek adatainak a törléséről. A törvény szövegekért felelős dikasztérium magyarázó jegyzete a keresztelési anyakönyvek adatai törlésének tilalmáról. Az egyházjog nem teszi lehetővé a keresztelési anyakönyvbe tett bejegyzések módosítását vagy törlését, kivéve az esetleges bejegyzési hibák kijavítását. E nyilvántartás célja, hogy bizonyosságot adjon bizonyos cselekményekről, lehetővé téve azok tényleges létezésének ellenőrzését. Az egyházi törvénykönyv 535. kánonja kötelezően előírja, hogy minden plébániának rendelkeznie kell saját keresztelési nyilvántartással. Ez a nyilvántartás, amelyet a plébánia köteles vezetni, azoknak a szentségeknek a nyilvántartására szolgál, amelyet a keresztséghez hasonlóan a katolikus egyház csak egyszer szolgáltott ki. Mivel a keresztség a többi szentség vételének feltétele, a többi szentség kiszolgáltatása, amely nem ismételhető meg, bérmálás és szentelés, valamint más cselekmények, mint például a házasság szentségének ünneplése, amely nem úgy ítható meg, kivéve, ha a köteléket semmisnek nyilvánítják, az örök fogadalom az olyan szerzetesendekben, amely viszont tiltja maga részéről a házassághoz való hozzáférést, és az örök befogadás, amely házassági akadályt okozhat az egyházban. A keresztelési anyakönyv tehát az egyház által ténylegesen végrehajtott szentségi vagy a szentségekkel kapcsolatos szentségi cselekmények objektív nyilvántartása. Ezek olyan egyházi megtörtént események, amelyeket a jó adminisztratív lelkipásztori rend érdekében teológiai okokból, jogbiztonságból, valamint az érintett személy és a harmadik személyek jogainak esetleges védelme érdekében figyelembe kell venni. Következésképpen a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása vagy törlése nem megengedett, kivéve az esetleges átírási hibák kijavítását. Bár az egyházi törvénykönyv 535. kánonja ezt nem mondja ki kifejezetten, ez az abszolút tilalom kétségtelenül kikövetkeztethető az aktusok bejegyzését és hitelesítését előírő normák imperatív, parancsoló megfogalmazásából. Ha az egyház nem rendelkezne a keresztség kötelező nyilvántartásba vételére vonatkozó ezen általános normákkal, akkor maga az egyház nem tudna szentségi tevékenységet végezni, hiszen a szentségek érvényes vétele megköveteli a bizonyosságot a keresztség vételéről. A pap nem engedélyezheti más szentségek ünneplését, ha a keresztség vétele nem igazolt. Másrészt, a keresztelési anyakönyvbe törvényi rendelkezés alapján be kell írni az egyház jog által meggyarult új, releváns körülményeket, amelyeket általában a plébánia kinevezett vezetőjének, többnyire a plébános, mint az anyakönyvér felelős személynek kell tudomásul vennie. Ilyen, mint már említettük, a bérmálás tényleges vétele, a papszentelés, a házasságkötés, a szerzetesi fogadalom, a rítusváltás és az örökbefogadás. Ezeknek a cselekményeknek a nyilvántartásba vételének elmaradása megakadályozna a szentségek normális és egyszerű kiszolgáltatását az egyházban, mivel nem észszerű alternatíva, hogy eseti alapon és egyedi esetekben vizsgálni kelljen e szentségek tényleges előzetes vételét, ami a többi szentség vételének érvényességi feltétele. A keresztelési nyilvántartás nem a tagok listája, hanem a megtörtént keresztelések nyilvántartása. Mivel egyetlen célja egy megtörtént egyházi esemény igazolása, nem célja az egyének vallásos hitének, vagy annak a ténynek az igazolása, hogy egy személy az egyház tagja. Valójában a szentségek vétele és a regisztrált bejegyzésük semmilyen módon nem korlátozza azoknak a keresztény híveknek a szabad akaratát, akik annak alapján úgy döntenek, hogy elhagyják az egyházat. Az actus formalis defectionis ab ecclesia catholica, a katolikus egyházból való formális kilépés, feljegyzést szükség esetén a keresztelési anyakönyvbe kell beírni, ha valaki jelzi, hogy adott személy el akarja hagyni a katolikus egyházat. Még ha az egyházi nyilvántartásokban szereplő adatokat nem is lehet törölni, a saját és az összes érintett érdekeire való tekintettel az érintett személy egyszerű kérésére megengedhető, hogy az erre vonatkozó szándéknyilatkozatát egy szembesítő tárgyalás keretében hozzáadják. A keresztelési anyakönyv lehetővé teszi a keresztség felvételéről szóló igazolások kiállítását, ha az érintett személy más szentségekben is részesülni kíván. Ebben az esetben a nyilvántartás az érintett személy megkeresztelt státuszának rögzítésén túlmenően garanciát jelent a katolikus egyházon belüli harmadik személyek felé, mind a házasságkötés esetében, mind pedig azok felé, akiknek feladata a későbbi szentségek érvényes kiszolgáltatásának biztosítása, vagy olyan különleges kötelezettségek, például örök fogadalom a szerzetes esetében vállalása, amelyeknek a keresztség a feltétele. Az egész kánoni rend összhangban van ezekkel az elvekkel. Az egyházi törvénykönyv 869. kánonja például egyáltalán nem jelenti a keresztség újbóli kiszolgáltatását. Csak azt teszi lehetővé, hogy a pap sub condizione, azaz bizonyos feltételek mellett szolgáltassa ki a keresztséget olyan esetekben, amikor bizonytalan, hogy egy alany, általában egy gyermek megkaptálja a szentséget. Ilyen esetekben nincs szó újra keresztelésről, mivel a pap a cselekménye érvényességének feltételül szabja meg, hogy nem kívánja a keresztséget kiszolgáltatni, ha az alany már megkeresztelkedett. A keresztség feltétele valójában objektív elem, és nem lehet megkeresztelni valakit, akit már megkereszteltek, mivel egy ilyen cselekedet szentségi szempontból egyszerűen semmis lenne. Ahhoz, hogy a cselekményeket rögzíteni lehessen, szükség van a megtörtént esemény biztos ismeretére. Ezért az egyházi törvénykönyv 875. kánonja megköveteli, hogy a keresztség szertartásánál, akárcsak más, nem megismételhető szentségek esetében tanúk is legyenek jelen, hogy tanúságtételükkel az anyakönyv vezetőjének kellő bizonyosságot nyújthassanak a megtörtént esetről, amelyet fel kell jegyezni. Ez a tanú nem léphet az anyakönyv vezető helyébe, mivel csak a bizonyosság egyik eleme annak számára, akinek a bejegyzést el kell végeznie. Kelt a Vatikán városban 2025. április 7-én. Aláírta Filippo Jannone érsek, prefektus, és Juan Ignacio Arrieta, püspök titkár. A már korábban megjelent fontos és hosszú dokumentumot Ferenc pápa betegsége, halála, temetése, a konklávé és az új pápa beiktatása miatt csak most tudtuk teljes terjedelmében közreadni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én. De kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordod, csak el sok vétket elfeded. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életed, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. A szeretet átvisz az életet, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked. Szeretni, hiszen ő a szeretet, ő ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfeded. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem, tudod, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, ha ragal a szeretet, megtalál bárhol is legyél. Nyisd ki a szíved és bízz benne, ne félj, megváltozhat az életed.
téged úgy, ahogy nem is képzeled, mert a szeretet nem fogy el sose. Tudod, a szeretet az átvisz az életen, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet az nem fogy el sose, mert ez a szeretet ez átvisz az életen. Mindent elhisz, mindent remél, a szeretet mindennél többet ér. Ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
A nap verse. Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
Radnóti Miklós június című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életével betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Pazzi Szent Magdolna imádsága. Örök Atya, add meg nekem hatalmadat, hogy mindenhová beléphessek. Ha beléphetnék minden szívbe, rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet. Ó, Örök Atya, add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet, hiszen ezzel megkapnak minden kincset, nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük. Ó, ha életemet adhatnám, ha föláldozhatnám magam azért, hogy néhány ember megszerezze ezt a szeretetet, ó, milyen szívesen tenném! Atyám, önts lelkedet a szívekbe. Amen. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,6,